székely fórumot szerveztek a hétvégén Hargita megyébe Büdösfürdőn, és ön ennek a rendezvénynek a főszervezője. Több kényes téma is volt itt. Meséljen egy kicsit nekünk erről a rendezvényről, hogy hogyan gondolták, vagy gondolta úgy, hogy ezt meg kell szervezni, és hogyan válogatták ki a témákat.
Igen, tehát első lépésben a Székely Fórum, ahogy létrejött, ez nem titok, hogy általában a szervezők kritikusak a jelen politikummal, helyileg és országosan is, ezért első lépésben szeretnénk, hogyha kialakulnának párbeszédek, és szeretnénk, hogyha létre tudnánk olyan fórumokat hozni, ahol egy idő után lehet majd ütköztetni véleményeket lehetőleg minden részéről Székelyföldnek és akár az egész országnak. Úgyhogy ezzel a szándékkal jött létre. Első körben ez egy úgymond próbakör volt, leteszteltük, hogy egyáltalán van-e rá igény, egyáltalán kimozdulnak-e rá az emberek, és ezért is választottunk egy erdei pontot, egy távolabbit, hogy lássuk, hogy ki az, aki hajlandó távolabb is rá eljönni, és ebből a szempontból több mint meg vagyunk elégedve az eredménnyel, mert hát nem gondoltuk, hogy azzal lesz problémánk, hogy nem lesz elég szék. Úgyhogy azt látjuk, hogy van rá igény, úgyhogy ezért úgy tervezzük, hogy ennek lesz folytatása, és szeretnénk eljutatni a Székely Fórumot minél több városba.
Az egyik előadása Csata Orsolyának volt, a Rájt Egyesület elnökének, és ő beszélt a CB csapatról, meg arról, hogy hogyan kezdte ő el januárban, 2021 januárjában a Somlyó 33 roma negyed gyerekeivel, fiataljaival a foglalkozást, és itt a kirekesztésről és a cigányság és a magyarság egymáshoz való viszonyulásáról volt szó. Ön hogyan látja ezt a témát, és mennyire volt elégedett ezzel az előadással? Mennyire volt ennek az előadásnak hatása?
Igen, tehát egyelőre a témákat, azokat úgy válogattuk össze, hogy bizonyos szempontból mindegyik ilyen magas labda, minél kényesebbek, és egyelőre csak megnéztük azt, hogy hogyan viszonyulnak hozzá az emberek. Na most ez a téma, ez mindig is olyan, hogy ez kényes. Én tudom, hogy sok embernek nagyon sok erős érzelme van ezzel kapcsolatban, az én környezetemben is különböző véleményekkel. Ezzel az a helyzet, hogy ezek a dolgok nem voltak megfelelően kezelve, egyértelműen nem voltak megfelelően kezelve az utóbbi időben, úgyhogy mindenképpen kell róluk beszélni, és Csata Orsolya az, akit én úgy látom, hogy hitelesen próbálja képviselni azt az álláspontot, hogy igenis együtt kell élnünk, és integrálódnunk kell egymással ahhoz, hogy együtt tudjunk élni. Csata Orsolyának az előadása az hát elsősorban a saját tapasztalatairól és a munkásságáról szóltak, úgyhogy ez egy nagyon kicsi szegmense a nagyon persze ágazó és érzékeny témának. Én azt látom, hogy azok, akik meghallgatták, azok hát pozitívan álltak hozzá, mondjuk nehéz és nem pozitívan hozzáállni a sok csillogó szemű kisgyerek láttán, akit Csata Orsolya megmutatott nekünk. Úgy látom, hogyha közelebb van az emberekhez hozva, akkor tudnak hozzá pozitívan is állni. Azt a részét nem fedi el, hogy ez rengeteg munka és rengeteg empátia kell, és ezt a részét nem lehet átugorni.
Csata Orsolya, a Rájt Egyesület elnöke 2024-ben mesélt nekünk a CB csapatról és arról, hogy hogyan került ő kapcsolatba a Somlyó 33 roma telep gyerekeivel. Most ebből a beszélgetésből hallhatunk egy részletet.
2021. januárjában, amikor Csíksomlyó leégett a Somlyó 33 nevű roma telep, akkor forgattunk azon az éjszakán, mi is, ugye újságíró vagyok, és azon az éjszakán történt az első valami, nem tudom micsoda bennem, amikor láttam a város összefogását, tehát Csíkszereda összefogását az Erős Zsolt sportcsarnokba költöztetett cigányok érdekében, mert hogy ők az itteni romák cigányoknak mondják magukat, és nem negatív ez a szó számukra, tehát ők nem romának nevezik magukat. És azon az estén én ott leültem a matraszra, és csak néztem, hogy 400 ember, akinek el kellett otthonról menekülnie, mert leégett mindene, milyen nyugodtan, szépen szervezi az életét, próbál fekvőhelyet találni magának, és én akkor teljesen el voltam ezen is ámulva, és azon is, hogy milyen óriási az összefogás értük. Egész éjjel jöttek az emberek, vitték a teát, a pokrócot, vigasztalták a gyerekeket, etették őket, szóval, hogy annak nagyon-nagyon jó volt részese lenni. Itt kezdődött valami el bennem. Több minden volt ott a sportcsarnokban, igazából nagyon, nagyon sok minden történt, mert szinte 2 évet laktak ott, és az alatt az időszak alatt én igazából megismertem a családok nagy részét, tehát közel mondhatom azt, hogy 100 emberrel én mai napig kapcsolatban vagyok.
Mondtad, hogy körülbelül 100 emberrel tartod azóta a kapcsolatot, gondolom ezek inkább gyerekek, hiszen velük foglalkozol.
A gyerekekkel is, de a szüleikkel is szinte napi kapcsolatban vagyok, mert folyamatosan kell kommunikálnunk. Vagy az van, hogy elkéreztetem őket, vagy elmagyarázom, hogy minek mi a szerepe, miért szeretném, hogy jöjjön velem koncertre, Marosvásárhelyre például, vagy a szülők hívnak és kérnek engem, hogy segítsek ebben vagy abban, vagy tanácsot adjak, vagy csak simán megköszönik azt, amit csinálok. Tehát, hogy ez egy ilyen állandó kapcsolat, ami azért egy kicsit nehézkes, mert nagyon kevés embernek van telefonja. Gyerekek közül 2-nek, 3-nak van telefonja. Tehát, hogy annak ellenére, hogy vannak ezek a sztereotípiáink, hogy bezzeg, telefonra van pénz, nem, nincs, arra sincs.
Van egy Facebook csoportod, amit te hoztál létre, és ennek CB a neve. Mi ez a rövidítés, honnan ered, mit jelent?
Amikor én elkezdtem velük foglalkozni tudatosan, akkor az volt az elképzelésem, hogy én szeretnék segíteni nekik. Akkor gondolkoztam, hogy mi az, amit én tudok csinálni, tudok írni, olvasni és futni. És akkor arra gondoltam, hogy kezdek olvasni nekik, az elején csak meseolvasás volt, és ahogy kitavaszodott, épp most lesz 4. éve, hogy megint kezdünk futni, hát gondoltam, hogy próbáljunk alakítani egy futócsapatot, akikkel az edzőm segítségével rendszeresen eljárok majd én edzésre. És így született az első futócsapat, kérdeztem, hogy mi legyen a nevük. És akkor volt az az időszak, amikor az arénában nézték a Brazilok című filmet, és nagyon szerették, és mondták, hogy hát legyenek csíki brazilok. Úgyhogy ezt igazából ők adták. És akkor innen jött a CB, hogy ne írjam le minden egyes alkalommal, hogy csíki brazilok, hogy CB lett. Na és akkor a felnőttek egy idő után elfogytak, viszont jöttek a gyerekek nagy-nagy szeretettel, és kérték, hogy de szeretnénk mi is futni, tessék minket is vinni futni, és bevallom őszintén, nekem semmi kezem nem volt gyerekekkel foglalkozni. Én úgy gondoltam, az én fiam, hál' Istennek, felnőtt már, nem nincs nekem se kedvem, se energiám, de csak jöttek a gyerekek, és csak kérték, és azóta is megvannak. Szeretnék hinni abban, hogy valamit így érzésből tudok nekik adni, de hát tudásom, tehát szakképesítésem nekem erre nincs. Igazából. Én néhány dolgot így megfogalmaztam magamnak, hogy igyekszem ott lenni nekik, meghallgatni őket, figyelni rájuk, de mondom, nincs nekem, pedagógusi végzettségem nincs. Az elején sokkal nehezebb volt szembesülni azzal, hogy hát most nem is tudom, hogy mondjam, hogy az a közösség, vagy azok az emberek, akiket én azt gondolom, hogy ahonnan én is származom, hát ezek az én szomszédaim, ugyanabban a városban lakunk, ugyanazt a nyelvet beszéljük, stb., hogy ennyi gyűlölet tud bennünk felgyűlni. Az elején nagyon nehéz volt. Még azt is mondhatom, hogy nagyon sokat sírtam, és nagyon sok dű volt bennem, és nagyon gyűlöltem is mindenkit, aki ilyen volt. Aztán azóta eltelt lassan 4 év, és azt kezdem látni, hogy igen, munka van. Ezen kell változtatni, mert hogy így nőttünk fel, ezekkel a sztereotípiákkal, és soha nem... Tehát mit hall az első éveiben egy kis gyerek? Ne légy rossz, mert elvisz a cigány. Nem viszi a cigány el, hát mindenkinek van elég gyereke. Ez, ami engem illet. A gyerekeknél, amit látok, hogy nagyon sokszor engem féltenek, és mondják, hogy nem, menjünk, ne tessék, menjünk el innen. És akkor én mindig elmondom, hogy nem, amihez jogunk van, ahhoz jogunk van, és nem fogunk elmenni. És az is megfogalmazódott már bennem, hogy nem fogok hallgatni sem. Tehát nem fogok azért csak, mert esetleg félek, vagy mert kapok ilyen-olyan üzeneteket és SMS-eket és ijesztgetéseket és fenyegetéseket, nem fogok hallgatni. Mert ezeknek a gyerekeknek igenis joga van az emberi életre. Joga van az iskolára, az uszodára, a mozira, mindenre, mint amire más gyereknek joga van. Amíg kicsik ezek a gyerekek, addig csak szomorúak lesznek. De azt is tudni kell, hogy ahogy nőnek, ezek a frusztráltságok dühé válnak bennük. És én ezt is látom, hogy egy idő után, és ez természetes emberi tulajdonság, ez nem cigány tulajdonság, ez egy bármelyik nemzetiségű emberrel így történne, hogy átalakul, düh lesz belőle, harag lesz belőle, És pontosan ezek a dolgok, amik oda vezetnek, hogy aztán azt mondjuk, hogy igen, mert kezelhetetlenek. Igen, kezelhetetlenek, mert annyit ütik kiskorukban, szó szerint is és szavakkal is, hogy valahol egyszer csak visszajön. És azt is gondolom, hogy joguk van a tudásra, joguk van arra, hogy megtanulják, hogy mik a jogaik, hogy hogyan kell az életben érvényesülni úgy, mint rendes ember, mert egész biztos vagyok abban, hogy az a gyerek, aki leérettségizik, vagy az a gyerek, aki elvégzi az egyetemet, és én hiszem, hogy lesz ilyen, az nem fog koldulni a Kaufland előtt. Annak a gyerekei nem fognak koldulni a Kaufland előtt, a Kaufland előtt, amiért annyira dühösek vagyunk, ugye, hogy koldulnak. Hát mit tegyen, ha nincs mit az asztalra tegyen az anya?
Úgy láttam, hogy a vízgazdálkodás is egy kényes téma, és Hajdú Zoltán ott volt, és elmondta az ő meglátásait, és az ő projektjeiről is beszámolt. Azokat mennyire lehet megvalósítani?
Igen, tehát a vízgazdálkodás téma az még nekünk is egy kicsit meglepetésünkre, az volt az utólagos visszajelzések alapján is a legérdekesebb és legsikeresebb, tehát az érdekelt a legtöbb mindenkit, és hát természetesen nagyon profi előadást mutattak be nekünk, Hajdú Zoltán és Bence Szilvia, arról, hogy nekik eddig mit sikerült megvalósítaniuk. Ami ott lejön, az, hogy ahhoz képest, hogy úgy viselkedünk, mintha bővelkednénk a vízben, Székelyföldön, Erdélyben, Romániában, ez azért nem teljesen így van. Most nyilván egy vízgazdálkodási szakember ezt sokkal pesszimistábban fogja látni, mint egy civil ember, de azok alapján, amiket nekünk bemutattak, vannak olyan dolgok, amiket, hogyha képesek vagyunk összeállni közösségekben, akkor igazából meg tudunk valósítani. Ők megmutatták nekünk ezeket a természethez igazodó mesterséges tavakat, amiket létrehoztak, és nyilván azt, amit, ahogy fogalmaztak, hogy ezt még ahogy megcsinálják, ez nem fogja megváltoztatni természetesen a világot, de hogyha minden településen ezt meg tudnák valósítani, vagy akár többször, hogyha összeállnak emberek, és ezt megcsinálják helyileg, összhangban a természettel, akkor az tud változást hozni.
A környezetkímélő vízgazdálkodásról Hajdú Zoltán, a Focus Öko központ vezetője, korábban nekünk is mesélt, most ebből az interjúból hallhatunk egy részletet.
Mi minden évben szoktunk egy évadnyitó rendezvényt szervezni, amely Székely Bőből indul, és Jobbágyfalváig tart. Ez egy olyan 14 kilométeres útszakasz, és ott hát volt olyan is, hogy 600 résztvevő vett részt ezen a programító eseményen. Parajdig mi ritkán jutottunk el, illetve hát egyéni turisták eljutottak, és akkor még nem történt meg a parajdi tragédia, nevezhetjük nyugodtan tragédiának, környezeti katasztrófa, és hát, hogy ehhez is kapcsolódjunk a vízes programjainkkal, hát mondhatjuk, hogy ha alkalmazták volna azt a vízvisszatartó, vízes rehabilitáció módszert, amelyet mi javasolunk, minden patak mentén több ilyen kis vízesüvely rehabilitációt, vízvisszatartó területet létrehozni, akkor valószínűleg, hogy sokkal kevesebb víz került volna a Sóbánya felett lévő szorosba, tehát sokkal kisebb lett volna ez a vízmennyiség, és valószínűleg, hogy elkerülhető lett volna ez a tragédia is. És egyre nyilvánvaló, hogy a régi, a klasszikus vízgazdálkodási paradigma, amely szerint a vizet minél hamarabb el kell vezetni, minél szűkebb patakmederben, ez tarthatatlan, és egyre inkább az új paradigmát kell szem előtt tartani, és ezt kell figyelembe venni, amelynek az a lényege, hogy a vizet vissza kell tartani, és a víz az egy érték, amelytől nem megszabadulni kell minél hamarabb, hanem értékként kell kezelni, és vissza kell tartani.
Hogyan lehet visszatartani?
Ennek az a lényege, hogy a valamikori vízes élőhelyeket, azokat rehabilitáljuk. Nagyon sok ilyen kis tó létezett valamikor, amelyeket lecsapoltak. Amikor kezdtük ezt a programunkat, akkor úgymond felfedeztük idézőjelbe a vármezői égerfás tavat, azóta lett ez turisztikai célpont, felfedeztük úgymond a Sárdi tavat is, de sajnos a Sárdi tó az még mindig a régi állapotában van, tehát ott nem történt semmilyen javulás, de nagyon sok olyan terület van, ahol valamikor vizes élőhely volt, és ott lehet ilyen kis vízfelületeket létrehozni. Legjobb példa az a Jobbágyfalvi Tündérlen a panzionál, ahol egy nagyon szép kis tó alakult ki, amely emeli a turisztikai értéket is a helynek.
A Fókuszökó Központ hozzájárult ehhez?
Igen, hát nekünk a nyáron mentén volt egy ilyen programunk, és több ilyen vizes helyet rehabilitáltunk a Dormán-patak völgyében, a Gáfalvi Polgármester Hivatallal közösen, többek között a Gáfalvi Meander rehabilitáció is ennek a munkának a következménye. Úgyhogy,
vagy eredménye,
igen. Tehát itt a nyáron mentén több ilyen programba vettünk részt, és most az az érdekes, hogy felfigyeltek erre a programba Hargita megyében is, és a székely-dájai közösség megkeresett, és ők is hasonló programokat akartak kezdeményezni, és hát a nyár folyamán egy tábort is szerveztek, ahol egyetemistákat hívtak meg, meg a közösség is részt vett benne, és ott az egyik patak, illetve két patak mentén végrehajtottuk ezeket a rehabilitációs munkálatokat, az egyik patakban már visszajött a víz is, és hát ezeknek a kis rehabilitációs munkáknak több eredménye van, hát elsősorban a vizet visszatartja, és ezáltal mérsékli az extrém jelenségeknek a hatását, hogyha ha sok víz van, tehát egy villámárvíz van, akkor nagyon nagy mennyiségű vízet vissza tudnak fogni ezek a kis fenékküszöbök.
És így egy tavat képzeljünk el a patak szomszédságában?
Nem, azon pont az a lényeg, hogy nem a szomszédságában, hanem ahol a patak folyt, valamikor szélesebb volt ez a meder, tehát nem kell elképzelni a patakokat, ahogy egy mély árok, és ott benne vagy van víz, vagy nincs víz, hanem a patak az egy tájalakító elem volt, és meanderezett, és kis nedves réteket alakított ki, akár kis tavakat is alakított ki bizonyos helyeken.
Árterületen,
igen, tehát ezen a kisvízi mederben, a nagyvízi mederben, tehát itt tájalakító szerepe volt, amely mára úgymond megszűnt, mert hát a lényeg az volt, hogy minél több területet vegyenek el a víztől a mezőgazdaság számára, és a legtöbb esetben egy ilyen árokká alakultak ezek a kis patakok, amiben sok esetben már víz sincs nyáron, viszont amikor sok víz van, akkor ott ebbe a kis mederbe összegyűlve nagyon komoly romboló hatást tud elvégezni. Tehát a lényege az lenne, hogy ezeket a régi kis vizes területeket, kis tavacskákat, ezeket újra alakítsuk, természetes anyagokat, természetes módszereket használva, és hát adott esetben ez akár turisztikai célpont is lehet, annyira szép kis természeti elemek ezek, és a turisták akár meg is célozhatják ezzel. A Székely-Dája községben, ahol dolgoztunk, ez nagyon releváns, mert hát ott megy a Via Transilvanica turistaút, amely
jó helyen van,
igen, és most a turista átmehet egy réten, vagy akár egy eróziónak kitett területen is, de hát sokkal kellemesebb, sokkal jobb, hogyha egy ilyen szép kis tó mellett megy el, ahol az élővilág visszatért, vízimadarak, különböző szitakötők gyönyörködtetik a turistát, és hát emellett természetesen ez úgymond ilyen multifunkciós szerepet betölt, a talajvizet feltölti, visszajön a víz a kutakba, ami nem mellékes szempont, mert hát a turisták azok szeretik a friss forrásokat, szeretik a friss kutvizet is, úgyhogy ilyen szempontból nagyon örventünk, hogy a nyáron mentén elindult kezdeményezésünket azt felkarolták, és Kányát község területén most már több ilyen programot indítottak el. A homolódmenti líder kistérség egyesület az bevette a stratégiájába is, úgyhogy reméljük ez a mozgalom ez terjedni fog. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy az ember mindig a szükség viszi rá bizonyos dolgokra, és hát itt a vízzel egyre nagyobb probléma van, egyre kevesebb a víz, a talajvíz szintje egyre süllyed.
Hajdu Zoltánt hallottuk, a Fókusz Öko Központ vezetőjét, aki a múlt hét végén a Székely Fórumon tartott előadást. Volt még egy érdekes előadás az elvándorlásról, Barna Gergő szociológus tartott előadást. Arról mit tudna mondani nekünk?
Igen, az a Barna Gergő előadása az egy összesítés volt, tehát igazából megmutatni azt, hogy hogyan is állunk. És hát két oldala van az éremnek, hogy egyrészt hát nem túl jól, hatalmas a kivándorlás, rengetegen elköltöznek, nagyon kevesen költöznek vissza, főleg fiatalok. A másik oldala pedig az, hogy hát egyébként ez nem csak Székelyföldre igaz, nem csak az erdélyi magyarságra igaz, hanem egész Romániára, úgyhogy rosszabbul nem állunk, de hát nem állunk túl jól. Ebbe az előadásba természetesen megoldásokat nem nagyon tudtunk még felsorakoztatni, szerintem ember legyen a talpán, aki tud, de idegesítően keveset beszélnek róla a politikában, és nem úgy tűnik, mintha valamit akarnának alakítani az ügyben, hogy lakhatás és munkahelye legyen a generációnknak. Úgyhogy ez is az, amiért mindenképpen előtérbe fogjuk ezt a témát gyúrni, ha tetszik az embereknek, ha nem.
Igen, én olvastam itt az ön Facebook bejegyzésében, hogy lesz ennek folytatása, tehát ezzel nem zárult le a sorozat.
Igen, tervezzük a továbbiakban, erről most még egyelőre részleteket nem tudok mondani, de azt mindenképpen, hogy Keresztúron és Kézdivásárhelyen tervezzük a következő kört egyelőre, és még fogunk megkeresni helyeket ezt a nyár folyamán, és megnézzük, hogy miket lehet összehozni ősszel, és hogyan, és kicsit nagyobb szabásúra tervezzük. Most már tudjuk, hogy mikre kell figyelni, tudjuk, hogy mikre gondoljunk, amikre eddig nem gondoltunk, úgyhogy reméljük, hogy ennek még lesz sikere a jövőben is.
Most végezetül még csak annyit, hogy kérnék szépen egy bemutatkozást, hogy kit tisztelhetünk Juhász Bojland Palkó személyében, és mi volt az ön motivációja, hogy rendezvényt szervezzen. Tehát azt elmondta az elején, de egy kicsit személyesebben esetleg.
Igen, hát Juhász Bojland Palkó vagyok, 26 éves, Síkszeredában nőttem fel, és mindig is érdekelt az, hogy hogyan alakítjuk a dolgainkat nagyba. Érdekelt a világpolitika, csak sajnos az kicsit elkeserített egy idő után. És ahogy elkezdtük szűkíteni a kört, úgy azt is észrevettük, hogy hát igen, ez a környező országokban és bizony a saját hazánkban is így történik, és szeretnénk, hogyha ez esetleg kicsit alakulhatna, hogy mindenkinek jó legyen a politika által, ne csak egy bizonyos rétegnek, ami egyre inkább élesedik és egyre inkább látszik. Úgyhogy a Szabad Székely Mozgalom nevű dologgal és más mozgalmakkal és szervezetekkel közösen kezdtük el a Székely Fórumnak a megalapítását, és úgy tűnik, hogy fogjuk is folytatni. Úgyhogy ennek a reményében és a kommunikáció és párbeszédek reményében, a tenni akaró embereknek az összekötésének a reményében folytatni fogjuk, és remélhetőleg összehozunk sokkal nagyobb szabású fórumokat is a közeljövőben.
Még csak annyit, hogy magánemberként mivel foglalkozik ön?
Én a munkásságomat vállalkozásban kezdtem, most jelenleg adminisztrálok és menedzselek vállalkozásokat, és azon kívül pedig politikai aktivizmus az, amit űzök, emellett pedig az érdeklődésem és a szenvedélyem a szóra és a klasszikus zene.